Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy kicsit bajba vagyok, mert a gyerek történet az nem úgy fog alakulni, hogy szerettem volna, mert nem tudtam, hogy itt egy egész hadsereg van. Egy egész óvoda. Hogy a iskola óvoda. Bezártak az iskolákat, meg az óvodákat, és a gyerekek idejöttek a gyülekezetbe. Ezt nem gondoltam volna. Most itt vannak? Nem figyeltem még meg, hogy ennyien vannak. De elmondom, hogy mivel készültem volna, ha tudom. Jó? Kérdés következő. Hova szerettek a legjobban menni? A legszívesebben hova mentek? Ha lenne egy ilyen műsor, ami régen volt, hogy három kívánság, akkor mit kívántok, hogy hol lehetnétek?
Iskola.
Na gyerekek? Van olyan hely? Tessék?
A menny.
A menny? Erre nem számítottam. Igen?
Te... Erdőbe.
Mennybe. Mit szóltak előtt egy... Ki az, aki volt már esküvőn, esküvői ebéden? Milyen volt? Jó volt? Volt minden, nem? Tehát, mit szóltak ahhoz, hogyha azt mondanám, hogy adok nektek egy jegyet a mennybe, és előtte az erdő, de előtte elmegyünk egy esküvői vacsorára. Tehát vacsora, van minden, somlói galuska, fagyi, sült krumpli, meg ilyenek. Aztán elmegyünk az erdőbe, kirándulunk egyet, és a végén felszállunk egy repülőgépre, vagy léghajóra, és megyünk a mennybe. Jó lenne? Viszont van egy feltétele. A feltétele a következő. Mindennyiatoknak lesz egy olyan üvege, amit nem lehet átlátni. Láttatok már ilyen üveget? Ami nem átlátszó üveg, mint a pohár. Ugye a pohárban látjátok, hogy van-e valami homok, folyadék. És van olyan üveg, ami zöld vagy barna színű, hogy nem lehet látni, mi van benne. Na most az lenne a feltétele, hogy ezt a jegyet megkapjátok, vagy nem, hogy amikor én azt mondom, hogy akkor indulunk, mindenki hozna a kis üvegcséjét. És amikor oda hozzátok hozzá, még kinyitnám, és kitöltenék belőle valamit. És ha van benne valami, akkor jöhettek velem. Megyünk a mennybe, a esküvői ebédre, megyünk az erdőbe. Ha viszont a kupakot, mikor letekeritek, és próbáljátok az én kis edénykémbe beletenni azt, ami benne van, és semmi sincsen benne, akkor itt maradtok. Az milyen lenne? Igazságos vagy nem? Nem tudjátok, hogy mi van benne. Igazságos lenne vagy nem? Igen vagy nem? Gyerekek, mi ez a inaktivitás? Túl nagy a tét? Elmondom, nem lenne igazságos. Nem lenne igazságos. Nem tudjátok, mi van benne. Na most a következő, hogyha én azt mondom nektek, viszont az apukátok nektek azt mondta, hogy gyerekek, reggel, mikor fel kell a nap, és az párkányra, az ablakba a kis üvegeteket oda teszitek, és a napfény átvilágít rajta, akkor láthatjátok, hogy van-e benne valami, ami majd fog kelleni, vagy nincsen. És innentől kezdve, hogy apukátok ezt elmondta nektek, és azt mondtátok, hogy engem ez nem érdekel, és odajöttök hozzám, és próbáljátok a tartalmát beletölteni a kis edénykémbe, és nincs benne semmi, akkor mondhatnám azt, hogy igazságtalan? Nem a jó válasz, nem a jó válasz. Azért nem, mert volt lehetőségetek ellenőrizni, hogy van-e a kis üvegcsébe valami a napfény, amikor belenéztek, vagy teljesen üres. És ha üres, akkor apukátoktól kértetek volna valamit, és tett volna bele valamit, és akkor jöttök hozzám a jegyér, hogy mehetünk a ebédre, meg a erdőbe, meg aztán a léghajó valamennybe, akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mert látom, hogy van benne valami. Na így már teljesen más lenne, ugye? Mi az, amit ebből meg kell, hogy értsünk és tanuljunk? Ha apukátok mond valamit, akkor figyeljetek oda rá, mert mindig lesz következménye. Tessék? Meg az anyukát is, persze. Tehát anyukátok vagy apukátok bármit mond, akkor csináljátok meg, mert komoly következménye lehet. És itt most jöhetne egy csomó olyan sztori az életemből, mikor apukám azt mondta, hogy fiam, nem állsz fel a szekrény tetejére, mert leesel, és eltörik a kezed. De Zsolti bácsi az olyan volt, mint ti. Ki mondta, apa mondta, á, nem számít. Ki mondta, anya mondta, nem számít. Én jobban tudom, 10 évesen, meg 6 évesen. És Zsolti bácsi felment a szekrény tetejére, és leugrott, és eltört minden, ami csak volt. Meg elment biciklizni, mondta apja neki, hogy ne menj messzire, mert eltévedsz. Hogy tévedni kell? Hát riktig eltéved Zsolti bácsi. Tehát egy csomó olyan sztori volt az életemben, amikor a szüleimnek kellett volna hallgatnom, de jobban tudtam, hogy mi a jó. És mondom nektek még egy dolgot, aztán elkezdem a felnőtteknek való prédikációt. Éreztetek már magatokba egy olyan késztetést, hogy amikor azt mondja apa vagy anya bármire, hogy nem szabad, annál inkább akarjátok. Voltatok már így bármivel? Amikor egy gyerek nagyon kicsi, például a Sámson majd nem sokára lesz, és a Sámsonkának esze ágába sincsen belenyúlni a konnektorba. Esze ágába sincsen. Addig a pillanatig, ameddig azt nem mondja az apja neki, vagy a drága édesanyja, hogy Sámson, nehogy belenyúlj a konnektorba. Na onnantól kezdve minden idegszála azon fog kattogni, hogyan tudná megközelíteni a konnektort, fellépni valamire, és bedugni a kezét. Na most olyan viccesen hangzik ez, de így működnek nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is így működnek, tudjátok? Tehát, hogyha apa, anya mond valamit nektek, hogy ne csináld ezt, ne edd azt, menj feküdj le, bármi, és úgy érzitek a lelketekbe, hogy aha, na csak azért sem. Akkor tudjátok azt, hogy az nem tőletek van, és hogy ezt le kell küzdeni, mert apa és anya mindig jót akar.
Szóval éppen is igaz, hogyha azt mondom, hogy ne olvasd Bibliát, akkor minden áron Bibliát akarom.
Persze. Ki ne nyisd a Bibliát, ki ne nyisd, ha meglátom, hogy kinyitod. Igen, ez ilyen, így működünk. Akkor köszönöm szépen a gyerek figyelmet. Majdnem erről lesz szó egyébként a mostani alkalommal. Sőt, mondanám azt, hogy nem majdnem, hanem teljesen erről lesz szó. A mai alkalomnak a címe és a története ez lesz. Ezt a példázatot Máté 20-ben mindenki ismer, ugye? Csukott szemmel el tudjuk mondani. Én sem arról fogok beszélni feltétlenül, amiről általában szoktunk olvasni, meg hallani, mert mindannyian tudjuk ezt. Ez egy nagyon régi prédikációm, ezt 2008-ban tartottam, és leporoltam, elővettem, és aktualizáltam. És amit most fogok ebből nektek elmondani, azt legyetek kedvesek úgy értelmezni, hogy ez rólam szól. Mert nagyon kényelmetlen az a szituáció, amikor egy ember feláll a szószékre, és a gyülekezetnek prédikál, és ő majd megmondja, hogy merre van a helyes irány. Mert ez nem jó. Ezért, hogyha bármilyen feddésszerűséget fogtok érezni, akkor ezt úgy értelmezzétek, legyetek kedvesek, hogy ez én rólam szól, mert az én életemet akarom nektek most elmondani, és ti meg csak így meghallgatjátok. Jó? Tehát ne legyetek kényelmetlen helyzetben emiatt. Az első, amit szeretnék így megbeszélni veletek, hogy a Biblia nem ismeri a középutat. Ismeri a Biblia azt, hogy jó, vagy azt, hogy rossz. Igaz, vagy hamis. Velem, vagy ellenem. Világosság, vagy sötétség. Bölcs, vagy bolond. Parázna, vagy szűz. Homokra épít valaki, vagy sziklára. A Bibliában nincsenek középutak általában. Ha van is, de az nem a jót jelenti, mert van langyos, persze, hogy van. De általában a Biblia elég dogmatikus, tehát kijelenti azt, hogy igen vagy nem, jó vagy rossz. És a jellemünk sem lehet ez másképp, sajnos. Tehát nem működhet az, hogy már majdnem jó, meg nem teljesen rossz, hanem az isteni ítéletben, az isteni véleményezésben vagy jónak ítél Isten valamit, vagy pedig nem jónak. A kettő között Istennél nincs semmi. A Bibliából a 10 szűz példázatát felolvasnám, Máté 25-ben van egyébként, ami így szól, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa am a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindnyájan elszúnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jó a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és nektek, menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Hát ennyi a példa, ez nagyon rövid egyébként, tehát relatíve rövid, és olyan területet mutat meg a hívők körül a hívőknek, amit más példázat nem. És mindjárt elmondom majd, hogy miről van szó. Ugye van egy csomó jelkép, nem akarok most mindegyiken végigmenni. Vannak a szüzek, a lámpás, olaj, okos, bolondszű, stb. Ugye tudjuk azt, hogy ezek mit jelentenek, a szüzek mit jelentenek, hogy ez két csoportot ábrázol. Azok, akik a tiszta hitet vallják, a lámpás mit jelent? Ezt tudja mindenki, Istennek az igéjét jelenti. Érdekes az, hogy először elővették a lámpájukat, azután mentek ki. Mit jelent ez? Hogy ige ismeretük volt, tehát hogy a lámpa fényében mentek ki. Tehát, hogy tudták, hogy kell használni, tudták, hogy működik. Az olaj a Szentlélek szimbóluma, van az okos és van a bolond szűz. Az okos szűzek azok, akik örök életet fognak nyerni. A bolond szüzek pedig az örök életre, életet elvesztő emberek, és én azt gondolom, hogy ma, 2020-ban egyetlen egy fontos kérdés van. Tudjátok, hogy melyik az? Melyik csoportba tartozunk? Tehát nem lehet más fontos kérdés egy keresztény hívő, Istent kereső embernek ma, csak az, hogy a két csoport közül melyikbe tartozik, nem lehet a kettő közötti csoportot választani, vagy csoporton kívülnek lenni, mert ilyen nincsen. Mind a 10 szűz kiment a vőlegény elé, tudták, hogy jönni fog a vőlegény, tudták, hogy jönni fog Krisztus, készültek rá, várták őt. Tehát a bolond szűz is ugyanígy tudta, hogy mi fog történni, volt igeismerete. Mindegyiknek volt lámpája és olajos edénye, tudták, hogy van Szentlélek, követték az eseményeket, látták a jeleket, tudták, hogy mit jelentenek. Tehát a koronavírusnál is tudták azt, hogy hoppá, ez lehet, hogy egy jel. A összes többi eseménynél is, a migrációs válságnál, az Európai Unió szétesén is követték az eseményeket. Látták azt, hogy aha, na erről szólt Dániel, a szombatiskolában olvastuk. Akkor lehet, hogy most ez a következő lépés, tehát képbe voltak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a 10 tűz közül az 5 bolond, az teljesen világtalan volt, azt se tudták, hogy mi a kereszténység lényege, nem ismerték a Bibliát, az Urat, a Szent Lelket, hanem relatíve egész jó állapotban voltak, és az ige mégis azt mondja, hogy ezek az emberek a mennyegzői lakomán kívül fognak maradni. És azért mondtam az előbb, hogy a legfontosabb kérdés, hogy megpróbáljuk megítélni azt, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Kinek van Facebookja? Van, ugye? Kinek vannak a Facebookon adventista ismerősei? Vannak egy páran. Észrevettétek azt, hogy a koronavírus őrület hatására az adventista testvérek egy dolgot kezdtek el csinálni, a koronavírusról posztolni. A koronavírus hatására elkezdtek az emberek lelki dolgokkal foglalkozni? Elkezdtek az emberek még jobban imádkozni, igét olvasni, bibliai posztokat föltenni a Facebookra. Nem annyira jellemző. Ilyen is van biztos, és nem mondom, hogy nincsen. Csak hogy ezek az eseményeknek a prezentálása, amit mi látunk, nem arra mozdítják el a hívőket, hogy kutassák az igét, hanem a jelekre. Tehát a lámpásnak a fénye ott világít előttük, tudják, mi történik, hallják, követik, mennek, ott vannak minden egyes kis apró mozdulásnál, rezdülésnél, de nem arra motiválja őket az esemény, hogy az olajat elkezdjék gyűjteni, hanem arra, hogy az információn csáncsogjanak és rágódjanak. És ez borzasztó veszélyes. És nagyon sokan azt gondolják, hogy én jó adventista vagyok, mert tudom, hogy mi történik. Képben vagyok a világi jelekkel, eseményekkel kapcsolatban. És a bolondszűzek is képben voltak teljesen. Tehát nem voltak sötétségben, hogy most éppen mi történik, merre mennek az okosok, az igazak, a vőlegény éppen hol jár, a mennyei szentek szentjébe, vagy esetleg kijött már, ne talántál már a földre is elindult, hanem úgy egészen jó képben voltak. Egy ideig nem látszott a különbség közöttük. Ellen White azt írja erre, hogy nyáron sem látszik az örök zöld, és a nem örök zöld különbsége, mert nyáron minden fa zöld, hanem amikor jön az ősz, meg lehullatják a leveleket, akkor derül ki, hogy igazából melyik fa az örök zöld, és melyik az, aminek lehullanak a levelei. Ugye a várakozás, ezek mind-mind jelképek az igében. Várniuk kell, és ez próbára teszi hitüket, van az éjfél, és van a tartalék olaj, ugye nem mindenkinek van, ez az alapvető különbség a példázatban. Késvény pedig a vőlegény. A kérdés, miért késik az Úr? Emlékszünk, hogy amikor Noé bement a bárkába, mennyi ideig kellett várakoznia?
7 napig.
Noé 7 napig várakozott a teljes rakománnyal a szárazon az esőig. Tehát milyen lehetett ez, amikor bemegy Noé, ugye prédikál, nem tudom, 120 évet, mindenét beleteszi a bárkába, aztán felszállnak a hajóra, tele élelmiszerrel, meg szalmával, meg mindennel, állatokkal, és semmi nem történik 7 napig, az égvilágon semmi. Miért kellett Istennek 7 napot várakoznia akkor ott? Volt értelme, volt az emberek által megértett értelme? Aki a bárkán volt, annak mindegy volt, hogy elindul-e azonnal, vagy várakozik 7 napot. Aki nem volt a bárkán, teljesen mindegy volt, hogy még nézi 7 napot azt a bárkát, hogy ott mit csinálnak, vagy azonnal ajtó bezárték, jön az eső, fölemelkedik, elmegy. De mégis Istennek az üdvtörténeti menetrendjében ezek a fajta várakozások sok így rendszeresen benne vannak. Úgynevezett tervezett késleltetés, ami teljesen normális a Biblia szerint. Máté 24-ben a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja még az én uram az ő hazajövetelét. 2 Mózesben, amikor az aranyborjút megöntik, tudjátok, hogy az aranyborjút miért öntötték meg?
Késve jött ma.
Azt mondja az igen, hogy mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűl-e a nép Áron ellen, és mondta neki, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, millión dolga ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéből kihozott. Sámuel prófétánál, amikor Saul készül egy harcra, akkor Sámuel megvárakoztatja Sault, ugye? És mi lett a következmény ennek?
Elvégezte
az áldozatot, ugye, és akkor lett ő igazából elvetve, és mondta neki Sámuel, hogy mi a jövője, akkor megragadta a kötényét, és akkor vagy a kis palástját nem ennyire szétszakította, akkor megint elmondta. Tehát, hogy ott is volt egy ilyen tervezett késlekedés Sámuel részéről. 2 Péter azt mondja az igaz, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfodok támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen maradt a teremtés kezetétől fogva. Nem késik el az ígérete az Úr, mint némelyek késdelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elveszenek, hanem, hogy mindenki megtérésre jusson. A Bibliát, hogyha elkezdjük olvasni az előtől a végéig, rengeteg ilyen szituáció van, hogy késlekedés. Az eltervezett, a várt időben nem történt meg, amit az emberek vártak, hanem az Isten valami oknál fogva késlelteti a dolgokat. Ez nagyon, nagyon érdekes, de a mi életünkben ez ugyanígy működik. Én 1996-ban keresztelkedtem meg. Az mikor volt? Az 24 éve volt, nem? Akkor voltam 22 éves, fiatal gyerek, és amikor megkeresztelkedtem, akkor utána eljöttem a világi munkahelyemről, elmentem az egyházba dolgozni, fel annyi pénzért, dupla annyi munkát, semmivel nem foglalkoztam, csak az ige hirdetéssel, illetve a misszióval. Turkálóból öltözködtem, nem volt autóm, nem voltak ingóságaim, semmi, nem volt jó fizetésem, semmi nem volt, mert nem érdekelt. Miért nem érdekelt? Azért nem érdekelt, mert azt hittem, hogy az Úr el fog jönni. Ugye volt egy csomó ilyen proféciaszerűség, hogy nem lesz 2000. Ugye emlékszetek még rá, gondolom. 90-es évek végén nem lesz 2000. Valaki álmodott Olaszországba, az Úr megjelent neki, hogy nem lesz 2000. És mindannyian ott voltunk, hogy huha, hát tényleg. Ellen White azt mondja, hogy a földi történelem az 6000 évet fog állni, és az utolsó 1000 év az lesz a mennyei nyugalom, az az 1000 éves időszak. És kiszámoltam, hogy 1996 körül volt a Föld 6000 éves. És elmúlt 2000, elmúlt 2001, 2002, 2003, és semmi nem történt. Sőt, úgy látszott, hogy a Európa kezd konszolidálódni, Magyarország is úgy rendeződik, elmúlt a kommunizmus, és ott voltam, hogy na jó, hát egy pár évet azért még várunk. Testvérek, 25 éve volt lassan ennek, 24 éve, ami a Bibliában nem sok, de egy ember élettartamában ez mennyi? Ez rengeteg. Én nem tanultam tovább, én nem kerestem magamnak feleséget a 20-as éveimbe, én nem spóroltam, semmit nem csináltam, mert hát minek, meg hova, nem? Eljön az Úr, megyünk a mennybe a gyerekekkel együtt, léghajón, vagy repülőgéppel, teljesen mindegy. De nem leszünk itt 20 év múlva, abban biztos voltam. És azért fontos ez, mert erről nem beszélünk, de azért az embert ez lelassítja egy picit. Nem? Tehát amikor valaki megtér, megkeresztelkedik, akkor ott van benne az üdvtörténeti boldogság, megyünk a mennybe. Aztán eltelik 10-20 év, és látja azt, hogy bizony-bizony lehet, hogy itt a Földön még egy 50-est vagy egy 40-est le kell éljünk. Kell, hol lakjak, kell ruházkodjak, kell, mit tegyek. Iskolába kell menni, férjet, feleséget kell venni, és az ember elkezdi a tekintetét levenni a mennyről, és a Földre fordítja. Jogosan? Hát emberileg jogosan, persze, nem? Hát valamit kezdeni kell magammal. És ez történt velem is, és megmondom őszintén, hogy amikor valaki azt mondja, hogy húha, ez a jel, ez nagyon komoly jel volt, szerintem az Úr eljön nem sokára, akkor nem mondom azt, hogy testvér, viccelj, mert 25 éve várok erre, te miről beszélsz? De a szívemben, a lelkemben ezt érzem. És nagyon sokan ezt érezzük, hiszen az egész életünknek az irányvonala nem egy Krisztust váró élet, ami azt jelenti, hogy a missziótevékenységünk, a puritán életünk, az anyagi javainknak a misszióba való ölése, értitek? Az arról szólna, hanem mindannyian persze konszolidáltan, de próbáljuk úgy a saját magunk is környezetét így rendbe rakni, mert a Bibliában is meg van írva, ugye, hogy hát azért legyen a te házad rendben. És a kettőt nagyon nehezen tudjuk összeegyeztetni. És pont ez a helyzet van a 10 szűznél is. És most mindjárt mondom tovább, hogy miért. Éjfélkor pedig kiáltás jön, imhol jó a vőlegény. Az éjfél az megint egy érdekes időpont a Szentírásban. Éjfélkor fogták el az Úr Jézust. Az egyiptomi elsőszülöttek lemészállása is éjfélkor történt. Pált az angyal éjfélkor szabadította ki a Filippi börtönből. Egy Tesszalonikai azt mondja, hogy mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 2 Péter azt mondja az ige, hogy az Úr napja pedig úgy jön el majd, mint éjjel a tolvaj. Az éjjel, a tolvaj éjjel hogy tud eljönni? Hangtalanul, észrevétlenül, ugye? Mindenki alszik, és a tolvaj úgy jön be a házba, senki nem veszi észre. Meg az a dolga az embernek, aki a házban van, hogy aludjon. És nem szemt a tolvajra. Hát ő alszik. És az ige ezt a hasonlatot szemléltet, hogy úgy fog az Úr Jézus eljönni, mint a tolvaj éjszaka. Hogy azok, akiknek kéne, hogy várják, nem várják. Nem várják. Mert eltelt már 25 év, testvérek. Az Úr nem jött el. Hova izguljunk? Nem? Még egy 25 év eltelik, már meg is haltam körülbelül. És az Úrnál 25 év az, tudjátok, tehát a földi 6000 éves történelemben 25 év az nem tudom, rotvinggal kéne fölrajzolni valahogy. És senki nem venné észre már 30 centiről, az annyira kevés kell. Azt mondja a Vájtestről, hogy Krisztus is a Föld történelmének legsötétebb szakaszában jön el. A Szentírás Noé és Lót korával szemlélteti azokat az állapotokat, amelyek Isten fia eljövetele előtt a világunkban uralkodnak. Jézus éjfélkor fog eljönni, Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására, feltűnik a nap, és teljes fényében ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymás utánban. Nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni Jézus, de hirtelen az biztos. És azt mondja az ige, hogy mint terhes asszonyra a fájdalom. Amikor Mária bement a betlehemi istálóba, és megszülte Jézust, a kérdés, hogy ő tudta, hogy szülni fog, egy kórházat keresett, vagy pedig csak egy éjszakára való alvóhelyet?
Tudta, hogy
szülni fog?
Az, hogy mikor fog megszülni,
akkor miért mondja azt, hogy úgy jön rá, mint terhes asszonyra a fájdalom? Most el nem tudjuk képzelni, hogy van ilyen. Hiszen amikor valaki terhes, akkor azt mondja a doktor bácsi, hogy az ön gyermeke április 25-én fog megszületni. És a gyerek mikor születik meg? Április 25-én? Vagy 26-án, vagy 24-én? Jó, de értitek a lényeget, tehát persze. Na de akkor nem így volt, és szerintem Mária nem azért ment, nem azért keresett magának egy helyet, hogy majd ő éjszaka megszüli Jézust, hanem nem tudta, hogy pontosan mikor, meg hogyan fog történni, de éjszaka szülni kellett, kész. És Jézusnak ezt a jelképet ezért értjük nehezen. Mert a mai világban nem úgy működik a szülés, mint régen működött, hogy teljesen kiszámíthatatlan volt.
Most is így van.
Most is így van, de azért nagyjából be lehet lőni, és akkor is be lehetett nagyjából, de most már sokkal pontosabban látjuk azt, hogy mikor fog valaki megszületni. Isten félreismerése sötétségbe borítja a földet. Az ember elfelejti, hogy milyen Isten jelleme, félreérti és félremagyarázza azt. Mit jelent az, hogy éjfél? Mit jelent a mai világban az, hogy éjfél? Szerintetek éjfél van, vagy még nincs azért igazából? Azt mondja a váltás, hogy Lót és Noé napjaihoz lesz hasonló, hogyha megnéznénk azt, hogy vajon hova tudjuk a mai kort elhelyezni? Kimondhatjuk azt, hogy olyan sötétség van, vagy még azért nem? Azért még itt emberi dolgok vannak, meg itt tök jó minden.
Pár
másodperc még lehet. Miben lehet látni azt, hogy valóban sötétség van? Mi az, ami Lót napjaiban volt? Szodoma Gomora napjaiban volt. Nyílt homoszexualitás. Ugye? Bárhova nézek, homoszexualitást látunk nyíltan. Sőt, már megszólni sem szabad. Benne voltam Facebook csoportba, és kitiltottak, mert megmertem mondani a véleményemet, hogy az alapítója a homoszexuális tartalmú képeit nem szeretném látni egyszerűen, mert ez az oldal nem arról szól. Kitiltottak abban a pillanatban. És ez teljesen elfogadottá vált, a házasság, a gyermek örökbefogadás, az erőszak, a jogtalanság, okkultizmus. Tegnap beszéltem valakivel, és daganatos, és mondta, hogy egy rejki papnőt hívotta a rokonához, hogy a rontást levegye. És nem tudjátok elképzelni, hogy a okkultizmus milyen szinten van jelen. Az, hogy családállítás, nem tudom, hallottatok-e ezekről. Most nem akarom felsorolni az összeset, de hogyha világi emberekkel beszélgettek, akkor vannak a teljesen ateisták, egyre kevesebben, és nagyon-nagyon masszív, vastag tömeg, vastagabb, mint a kereszténység, ámblok cuzálmen katolicizmussal, reformátusokkal, baptistákkal, adventistákkal egybe, egy nagyon-nagyon masszív, vastag réteg okkultista lett. Csak nem úgy hívják, hogy okkult, hanem úgy hívják, hogy családállító, rejkis, nem tudom, ugye nagyon sokan boszorkányhoz járnak például. Igen, tehát az okkultista jelenség, a démoni ördög jelenség az ott van. És ugye ezek is azt jelentik, hogy sötétségben élünk, illetve ami még nagyon szembetűnő, hogy az igazságról borzasztóan nehezen lehet beszélni, mert senkit nem érdekel. Tehát nem tudom, ki az, aki próbálkozott már a advent hitet átadni. Nem megy, testvérek. Nagyon-nagyon gyenge eredménnyel megy. Én a munkahelyemen világi emberek között dolgozok. Mondom az Isten igéjét. Imádkozni kell, gyere, imádkozunk, érted? Semmi. Otthon se, szomszédomnak se, szüleimnek se. Tehát ma nagyon-nagyon nehezen lehet az evangéliumot az embereknek átadni. Rendkívül nehet. Ti nektek is látnotok kell, hogy a gyülekezetben hány ember jött be az evangelizáció hatására. Senki gyakorlatilag. Én ugyanezeket az arcokat látom már 10 évét körülbelül, ami nem baj, ami egyáltalán nem szemrehányás, de az én életemben egyetlen egy ember tudtam a gyülekezetbe hozni az elmúlt 24 évben. Egyetlen világi embert, akinek jóságárus volt, és vittem neki kaját, meg segítettem neki, beszéltem az igéről, eljött velem gyülekezetbe, megkeresztekedett, és most adventista. Egyetlen egy embert tudok felmutatni. És hány embernek beszéltem már? Hát otthon élek, megélem otthon a hitemet, prédikáltam már, és semmi. És ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes, mert érdemes, és kell csinálni. Csak az, hogy éjfélkor pedig kiáltás lőn, az ezt is jelenti. Mindnyájan elszonyadának és alulvának. Érdekes az, hogy itt azt mondja az ige, hogy mindnyájan. Tehát, hogy nem csak azok a szüzek, akik elvesztik majd az örök életüket, hanem azok is, akik ezt megnyerik. És így egyetemesen állítja az ige azt, hogy mindnyájan. A kritikus pillanatokban sokszor a hívők elalszanak, például amikor Jézus megdicsőült, vagy Gecsemáné kertben voltak, mind a kétszer elúttak a tanítványok. Tehát ez a fajta jelenség, hogy elalszik a hívő, de szintén a Bibliából nem ismeretlen, mert az összes ilyen komoly nagy eseménykor a hívő emberek hajlamosak voltak az elalvásra. Amikor az ember alszik, akkor álmodik. Amikor álmodik, akkor nem tudja, hogy most melyik a valóság. Ugye, hogy amit álmodok, az a valóság, vagy amit látok, az a valóság. És nagyon sok esetben a hívők is így vannak velem az élen, hogy nem tudom megítélni, hogy az Isten szemüvegén keresztül mi a valóság pontosan. De nekem van egy valóság élményem. Az, hogy én élek egy kis emberként a Földön, dolgoznom kell, ennem kell, innom kell, élveznem kell az életet, meg a boldogságot, de van egy valóságos valóság, amit viszont Isten lát. És a kettő az nem ugyanaz. Nincs szinkronban a kettő egymással. Ha szinkronban lenne, nem így élnek, ahogy most élek. És nem azt jelenti, hogy bűneim vannak, meg istentelen világéletet élek, hanem érzem a saját magam életébe azt, hogy ha valóság lenne Krisztus eljövetele, hogy eljön egy év múlva, nem így élnék, ha tudnám azt, hogy az Úr jövőre eljön. És erre értem azt, hogy ez egy ilyen alvásos álom, mert nincs az Isten szerinti valóság szinkronba azzal a valósággal, amit én megélek, hanem van eltérés a kettő között. Tovább kell menni, vagy csomó mindent akarnék mondani még egyébként ez a témához, de az időnk viszont eléggé halad. Most következtünk el arra a pontra, hogy magamra kell ismerni, mert igazából Jézusnak a példázatának ez a lényege. Tehát azért mondta el Jézus ezt a példázatot, hogy az ember önmagára ismerjen, és nem könnyű ezt megtenni. Azt mondja Ellen White, hogy a bolond szűzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Vonzódnak azokhoz, akik hisznek az igazságban. Mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának, nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy a régi természetüket szétzúzza. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt hallgatók, szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Azért fontos ezeket az igéket pontosan értelmezni, hogy a gyerekeknek mondtam ezt a történetet, nincs javítási lehetőség. Szóval ez egy annyira borzalmas példázat, bocsánat, ezt mondom, de annyira vérkomoly példázat, hogy nincs javítási lehetőség akkor, amikor az ember rájön arra, hogy van-e a kis tartójában olaj, vagy nincsen. Nem tudunk visszamenni, nem tudjuk visszapörgetni az eseményeket, hanem akkor kell szembesülnünk azzal, hogy van-e, vagy nincsen. És annyira érdekes, hogy itt, ha én nem tudnám, hogy ezek az emberek, akikről most szó van, a végül elvesztik az örök életüket, akkor azt mondanám, hogy szeretnék ilyen ember lenni. Mert ez egy nagyon-nagyon komoly kategória. Nem képmutató, tiszteli pártfogolják az igazságot, vonzódnak azokhoz, akik hisznek az igazságban, viszont nem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának, nem engedik, hogy a régi természetüket szétzúzza. A Szentlélek munkálkodik az ember szívében, vágya szerint, és beleegyezve egy új természetet ültet belé. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Mik azok a felszínes cselekedetek, vajon? Amit láttak mások, amit én látok, megelégszik felszínes cselekedetekkel, és azt mondja, hogy igen, ami megvan írva, amit az Úr kér, amit a gyülekezet kér, amit szerintem helyes megtenni, azt én megteszem. De vannak cselekedetei. És borzasztó megnézni, hogy az a cselekedet most valóságos cselekedet, vagy csak felszínes. Mert nem tudjuk megítélni azt, hogy aki ebbe a kosárba beledob egy pénzt, azt most hogy teszi bele? Azért teszi bele, mert jön a kosár, és nem akarok szégyenkezni, hogy én nem dob bele semmit, vagy azért, mert hát igen, azért kell, vagy azért, mert otthon imádkozott, és Uram, a legjobb helyre vidd azt el, kérlek. És ez a különbség. A cselekedetben nincs különbség. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes lelkületekkel. Nem ismerik Istent, nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele, ezért nem tudnak bízni Istenben, és nem tudják, hogyan kell kinézni. Ezt angolból megnéztem, hogy hogyan van, és így van pontosan szó szerint, és azért érdekes ez, mert véget nem érő viták vannak arról, hogy fülbevaló, szemceruza, egy kis mink, de csak a fátyol, szoknya hossz, rövid meg hosszú, nadrág vagy szoknya, tudjátok a dolgokat. És nagyon sok testvér ezen vitatkozik, hogy most igen vagy nem, szabad vagy nem szabad, egyéni megítélés vagy nem. És itt azt mondja Ellen White, hogy azok az emberek, akiknek nincs Istennel közösségük, nem ismerik a jellemét, nem tudják, hogy kell kinézni és élni. Tehát nem tudják, hogy mi az az életvitel, amit egy keresztény megengedhet magának. Mert Ábrahám is gazdag volt, ugye? Majd csomó ember a Bibliában, aki gazdag volt, Ellen White-nak is volt két háza, nekem is lehet, mehetek nyaralni ide, mehetek oda, simán fölvettem ezt a ruhát, nincs ezzel semmi gond. És fogalma sincs egy olyan embernek, aki Isten nem ismeri, hogyan kell élni, milyen életvitelt szabad, hogy folytasson, és hogyan kell kinézni egy kereszténynek. Hogyha rám néznek az emberek, akkor ne egy pojácát lássanak, aki divatozik, mert aki trendi, idézőjelbe, hanem aki rám néz, az egyből azt mondja, hogy ez más, jó értelemben. És akinek Istennek közössége van, az pontosan tudja, hogy mit jelent az, hogy az ember így nézzen ki, mit kell az megtennie. Isten szolgálatok formossággá korcsosult, ezek azok, akik a veszély idején ezt kiáltják, békesség és biztonság, azzal átadják magukat, hogy minden rendben van, és arról álmodoznak, hogy nincs veszély. És egy érdekes, nem, hogy az emberek élnek abban a tudatban, hogy eljön az Úr, keresztények vagyunk, járunk gyülekezetben, hiszünk az igazságban, szeretjük a testvéreinket, megtesszük azt, amit úgy nagyjából meg kell tenni, és álmodni se merek arról, hogy ha az Úr eljön, akkor nem tud magával vinni, akármennyire is szeretne. Meg se fordul a fejembe, hiszen a keretek megvannak. Amit a haza kíván, azt megteszek. És jó szívvel esetleg, és nem érzem azt nehézségnek, hogy én azt mind megteszem. Némelyek a köves talaj hallgatók. Örömmel fogadnak bármit, ami újszerű és izgalmas, boldogan magukével teszik az igazság igéit. Buzgón lelkesen rajongva beszélnek hitükről és reménységükről. De amikor a próba és kísértés keresztüzébe Isten nyesegető kés alá kerülnek, hogy megteremjék a tökéletesség gyümölcseit, akkor alaposan megcsappan lelkesedésük, akkor elnémul a hangjuk. Akkor már nem dicsekednek az igazság erejével és hatalmával. Sokan csak azért fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek a szenvedéstől, nem pedig azért, hogy megszabaduljanak a bűnből. Ezek olyan súlyos mondatok, ez megdöbbentő, nem? Hogy kimondatlanul az ember, mikor felfogja, hogy egy mindenható lénnyel van dolga, akkor egyből haszonelven azt nézi, hogy mit tud tőle kapni. És itt most valóban magamról beszélek, testvérek. Amikor én 20 éves koromban meghallottam, hogy van Isten, mert én korábban nem tudtam, hogy van, én ateista családban nőttem föl, az ember mindig önmagára számíthat, de amikor én megértettem, hogy van egy mindenható Isten, akinek korlátlanok a lehetőségei, és imádság által részesülhetek ebből, most ne kövezzetek meg, de én azért kezdtem el gyülekezetbe járni, hogy megkapjam ezeket az áldásokat. Nem értettem, hogy mit jelent az, hogy megváltás, hogy Isten megváltott engem, úgy született, hogy ezért itt adta, értem. Nem értettem ezeket. Nem hatott rám. Rám az hatott, hogy aki kér, az mind kap. Aki keres, talál. Az örgetőnek megnyitatik. Melyik atya az közöltek, aki, hogyha az ő fia halad kér tőle, követed neki. És én ezt megértettem Istenből, hogy ilyen. És azért kezdtem gyülekezetbe járni, mert ez hatott rám, hogy hoppá, ez nem lesz szó, és nem mondtam ki. De ha visszagondolok, akkor nagyon-nagyon motivált voltam, hogy megismerjem ezt az Istent, akinek minden hatalma kezében van. És ez nem rossz dolog, mert ugye nagyon sok ember azért kereste csak Jézus, hogy meggyógyuljon. Tehát ez emberi, nincs ebben rossz dolog, csak nem szabad ezen a szinten leragadni. Sokan csak azért fogadják el az evangéliumot, hogy megmeneküljenek a szenvedéstől, nem pedig azért, hogy megszabaduljanak a bűntől. Nem akarok drága édesapámmal példelozni állandóan, de amikor a vesedaganata volt a kórházban, akkor azt mondta, hogy fiam, minden egyes szombaton gyülekezetbe fog veled járni. Mert előtte imádkoztunk fél évet, meg olvastam, meg mondtam neki, és egyszer volt gyülekezetbe velem, mikor kijött a kórházba, azóta nem volt. És én most nem bántom őt, tudjátok, és szeretem őt, és az Úr adjon neki örök életet, és bízom benne, hogy fog. Csak ez annyira emberi, nem, hogy az emberek a szenvedéstől megszabaduljanak. Nem pedig a bűnből akarnak megszabadulni, a kettő nem ugyanaz. A bűneimből megszabadulni, és azért keresni az Urat mindenáron, vagy csak a nehézségeket valahogy így megúszni. Gyalázatot nem tudnak elviselni Krisztusért. Ha Isten igéje rámutat valamilyen dédelgetett bűnökre, vagy önmegtagadást és áldozatot kíván, háborognak. Igazán szomorú annak az embernek az állapota, akinél megvan a kegyesség látszata, de megtagadja annak erejét. A kérdés, miért nem mehet be a bolond szűz a mennybe, vajon? Miért nem?
Nem változott.
Itt azt mondja Vály testvérni, hogy nem léphettek be a mennybe, mert nem vagytok alkalmasak lakói társaságára. Tehát Isten nem egy ilyen büntetésként, megtorlásként adja a megtagadást a bolond szűzeknek, hogy na hát, akkor most van az igazságszolgáltatás, és nem jöhettek be. Hanem praktikus alapon nem jöhetnek be a mennybe. Nem büntetésből. És mi ez a valóságosok? Mi az, hogy nem vagytok alkalmasak? Azt mondja, hogy nem érezni jó magát. Elképzelhető, hogy nem érezni jó magát egy olyan hívő, akinek nincs szent lélek a tartójában, és nincs megszentelődve? Miért nem érezni jó magát? Nagyon sok hívőnek a motivációja a mennybe kerüléssel kapcsolatban az, hogy ott milyen szép lesz minden, lesznek állatok, röpködhetünk majd össze-vissza, ugye a bolygók között, meg az univerzumok között, nem lesz betegség, lesznek finom ételek, és tökéletesek leszünk. Aki most túl alacsony, az magas lesz, aki túl kövér, az sovány lesz, aki túl sovány, az... Aki túl öreg, az fiatal lesz, és tökéletesek lehetünk. Mindenki. És az ember nagyon sok esetben azért szeretne oda kerülni, mert olyan szolgáltatást remél a mennyből, és olyan fajta előnyöket, amiket azt mondja Pál, hogy szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, amiket készít Isten az őt szeretőknek. És alapvetően ezen nincsen baj, viszont ami baj, hogy lesz ott valami, illetve valaki, aki nagyon-nagyon zavarná őket. Mi lesz ott, ami borzasztóan zavarna egy olyan embert, akiben nincs szent lélek? Krisztus Jézus zavarná ezt az embert, és miért? Azt mondja Vátérszor, hogy ha itt a Földön Krisztus nélkül élünk, nem tudnánk élvezni a társaságát a mennyben sem. Igaz ez vajon? Most gondoltok be, ott lenne egy lény, aki mindig jönne utána. Ez most sem sok volt, remélem. Ott lenne egy lény, aki mindig jönne utánam, aki mutogatná nekem a kezét, meg az oldalát, aki velem akarna lenni, aki beszélgetni akarna velem. Hogy vagy, Zsolti? Mit érzel? Milyen volt az elmúlt napod, a heted? Nyomasztaná. Nem tudna az ember elhordozni ezt az egészet. Amikor Jézus feltámadt, akkor az volt a kérdése, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél. Emlékszetek rá? Igen. És miért kérdezte meg ezt Pétertől? Azért kérdezte meg ezt Pétertől, mert ez a kereszténységnek a lényege. Nem több, nem kevesebb. A mi életünkben is ez a fő kérdés, amit Isten kérdez tőlünk, és Ádámtól, Évától is ezt kérdezte az Isten, ez volt a kérdés. Habakuknál azt mondja az ige, hogy ragyogás olyan, mint a napfény, sugarak törnek elő kezéből, ott van elrejtve az ereje. És semmilyen átkozott nem lesz többet, Isten dicső városának 12 kapuja van, ami a legnagyobb gyöngyökkel van kirakva, 12 különböző színű alapja van, a város utcái tiszta aranyból készülnek, a városban van Isten trónja, amelyből egy szép tiszta folyó ered, átlátszó, mint a kristály, A szentek szabadon isznak az élet folyójának vizéből, minden arc visszatükrözi majd megváltójuk képmását. Akkor nem láthatunk majd aggódó, bánkódó arcokat, mert mindenki vidám lesz, és mosolyog ártatlan tisztaságában. Ott lesznek az angyalok, a feltámadt szentek, és vértanukkal, minden korszak megváltottaival. A legnagyobb örömet azonban az okozza majd, hogy ott lesz szeretett megváltónk. Na most az a helyzet, hogy az az ember, aki itt a Földön nem élvezi Krisztusnak a társaságát, nem keresi őt, az a mennyben sem tudna ez az egész helyzettel mit kezdeni. Beszéltem a múltkor, ha még emlékszetek rá, hogy Istennel való megbékélés a legfontosabb dolga az embernek. És azért nagy kérdés ez a Bibliában, mert hogyha valamilyen eszközzel tudnánk mérni, hogy hány ember van kibékülve valóban Krisztussal, hány ember állt vissza Krisztus oldalra, hány embernek nincsen pere Istennek, tudjátok mi ez a perem van az Úrral, nincs munkám, beteg vagyok, nincs gyerekem, egyedül vagyok. Van egy csomó olyan dolog az emberek életében, ami miatt pere van az Úrral. Nem tért meg a gyerekem, pedig 20 éve imádkozok érte, vagy az apám, meg 40, nem tudom. Csomó olyan élethelyzet van, ami miatt nincs Istennel teljes békességünk. Miért van ez Afrikában? Miért éget le Ausztrália? Még egy csomó olyan kérdés van az ember agyában. Nagyon-nagyon kevés hívőnek van teljes békessége Istennel. Teljes. Mindegy, hogy milyen az anyagi helyzetem, hogy gazdag vagyok, vagy szegény. Kudarcok értek az elmúlt 10 évben. Csalódott vagyok borzalmasan. Hanem nagyon sok esetben az ember így számon tartja ezeket a csalódásait, kudarcait. És nincsen Istennel igazából megbékélve. Csak egy ok miatt szabad vágyjunk az örök életre, hogy Krisztussal lehessünk, és azt mondom nektek, testvérek, hogy mindannyiunknak el kell jutnunk eddig a pontig. Tehát, hogyha lebontjuk a kereszténységünket, az adventizmusunkat, a szokásainkat, a nyomorunkat, mindent lebontunk, egyetlen egy oka szabad, hogy legyen, hogy mi üdvözülni akarunk, hogy ott lesz Krisztus. És együtt élhetünk vele, és találkozhatunk vele. És látszólag nagyon nehéz differenciálni, hogy most egy hívő ember a gyülekezetben miért van. Mert mindannyian szereted az Isten? Igen, szeretem. De hogyha rendesen belegondolunk a szívünk legmélyéből, hogy miért akarok üdvözülni? Azért, hogy együtt legyek Krisztussal, akár ketten, ő meg én. Mindent megteszek, lemondok a szexualitásról, lemondok a finom ételekről idézőjelbe, lemondok a sikerről, a szombatnap miatt nem tudok elhelyezkedni egy csomó munkahelyre, és olyan dolgokat vállalok örömmel, csak azért, hogy az Úrral legyek. És ez a kereszténység lényege, és ha nincs meg ez a pont, nem baj. De törekedjünk, és a célunk ez legyen. Tehát ne az legyen az élet célunk, hogy látszólag még jobb keresztények legyünk, hanem az élet célunk az legyen, hogy ez az érzés a szívünkben valahogy kialakulhasson. Megbarátkozni Krisztussal olyan szinten, hogy azért akarok oda menni a mennybe, és alig várom már, nem azért, mert itt rossz, azért, meg ott jó lesz, azért alig várom, hogy láthassam. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem, hogy együtt éljek ő vele. És ez a cél. Tehát ennek kell, hogy legyen a célja minden keresztény ember életében. Hogyan lehet az olajat beszerezni, testvérek? Ez a következő jó kérdés, ha esetleg valakinek nem lenne elég, nekem például. Nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, nem tudunk vágyni Istenre, de tudunk dönteni, hogy mivé akarunk válni. Ugye azt mondta a felolvasott szakaszban a szöveg, hogy azok a szűzek, akik nem az okosok közé tartoznak, azoknak milyen a személyiségük is. Itt pont az ellenkezőjét lehet látni, hogy szívesen hallgatják az igét, és igazodnak az elvéhez. Ugye ma azt olvastuk, hogy is nem igazodnak, de nem igazodnak az elveihez. Szívesen hallgatjuk az igét, és igazodunk az elveihez. Nem megelégedni a felszínes cselekedetekkel, megismerni Istent, tanulmányozni a jellemét, megtanulni bízni Istenben, engedelmesség és tapasztalat által, nem a formaságokra koncentrálni. Mit kell mondani egy bolond szűznek, hogy okossá váljon, és mi az, amit nem? Ez a legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet bátorítani egy olyan embert, aki esetleg látjuk, hogy kicsit hogy döcög a szekere, és mi az, amit nem szabad neki mondani. mindig csodálkozom, amikor olyan prédikációkat hallok, hogy ilyen dörgedelmes, tudjátok, hogy Szombat iskolán csak 5-en voltunk testvérek. Az Isten tiszteleten csak 60-an voltunk, de 80 tagú a gyülekezet. Láttuk az adományokat, hogy alig adakoznak a testvérek. Ettől több olaj lesz valakinek? Nem. Egy milliliterrel se lesz több olaja. Ez a példázat különleges abban a szempontból, hogy nem a cselekedeteket kéri számon. Olvastunk ebbe a példázatba a cselekedeteket? Nem olvastunk, ugye? Ez az egyedüli példázat, lehet, hogy van mégis, biztos, hogy van, de ami ennyire markánsan nem a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt, hogy beteg voltam, akkor látogatotok, vagy nem, éhes voltam. Nem ez a lényeg. Itt a lényeg ebben a példázatban az, hogy van az embernek olaja, tartaléka bőven, vagy nincs. A cselekedetek nem számítanak, mert vannak. Az elég, ami van. Nem az a lényeg. Hanem, hogy van-e az embernek szent lélekkel közössége. Itt volt még egy dolog, amit kihagytam. Hogy az ember nem érezni jól magát, a harmadik pont itt legalul. Ezzel egyetértetek? Miért nem kerülhet a bolond szűzamennybe? Ugye azt írtam oda, hogy és megölnénk Krisztust megint. Hogyha egy bolond szűz, akinek nincs szent lelke, a mennybe kerülne, szerintetek keresni az alkalmat, hogy megölje a teremtőjét? Nagyon meredek kérdés. Mert nem mert kéne, hogy válaszoljunk rá, és nem is válaszolnánk rá. De a bűnnek a természete, testvérek, az, hogy megöli a teremtőjét az első pillanatban, amikor meg lehet. Amikor Krisztust megfesztették, akkor miért fesztették őt meg? Miért? Ki akart őt megfeszíteni? Ki akart megfeszíteni Jézust? Legelőször Sátán. Másodszor a gonosz angyalai. Harmadszor feszítsd meg őt, inkább, mint hogy Barabást elengedd. Feszítsd meg őt. És ez a bűnnek a természete, hogyha az ember megfelelő szentlélek nélkül, Krisztussal való megbékélés nélkül, Krisztussal való szeretet kapcsolat nélkül a mennybe kerülne, mert Istenen ez nem múlik. Gyere ide te is. Akkor az ember elkezdeni keresni az alkalmat, aminek a vége az lenne, hogy valami úton, módon megpróbálná a teremtőt megint megölni. Ez a bűn természete. Ezért kell komolyan venni. És a folyamatnak ez a legvégező, mint a házasságban valaki elkezd csak beszélgetni a kollégájával. Vagy elkezd csetelni egy idegen nővel, idegen férfival. Hát itt csak irogatok, ez semmi gond. Ennek a folyamatnak a vége az, ha nem állsz le, hogy el fogsz válni a férjedtől meg a feleségedtől. Égetlen leszel, boldogabb leszel a másikkal, szerencsétlenek fogod magad érezni, mert az sokkal érdekesebb, izgalmasabb, jobb, többet ígér, stb. És egy ilyen lépésnek a vége az, hogy az ember szépen el fog válni. És a bűn ugyanilyen. Az Istennel való szeretett kapcsolat hiánya ugyanilyen. Amikor megriadnak a közönyüktől, felismerik szegénységüket, könyörülnek a többieknek, hogy lássák el az ő hiányukat, de lelki dolgokban senki sem tudja pótolni a másik hiányát. A jellem nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik helyett, egy ember sem adhatja át a másiknak azt a jellemet, amely a lélek munkájának a gyümölcse. Így értem azt, hogy Istent nem lehet adni. Mert itt a lényeg az, hogy az Isten belém költözik, az Isten a szent lelki által bennem lakik, én egyé válhatok Krisztussal, és ezt nem lehet odaadni a másiknak. Nem lehet a bennem lévő Istent átadni nektek. Vagy ti nem tudjátok a bennetek lévő Istent nekem adni. Adjál, légy szíves, mert érzem, hogy gáz van. Valami hiányzik. Add nekem a benned lévő Isten, nem tud nekem adni. Én nem tudom átvenni. Ez csak kialakulhat az emberben a kapcsolat által. Soha ember nem hallott súlyos szavaknál fájóbbat, nem ismerlek titeket. Mikor pedig venni jártak, mindkét csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket felkészületlen találta, a másikat pedig nem. Így van ez ma is. A végső nagy próba a kegyelem idő végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni. Mennyi idő alatt lehet az olajat beszerezni vajon? Tessék? Egy élet munkája. 3 héttel ezelőtt Erdődi Péter kedves testvérem fölhívott, hogy tudnék-e menni Ráckevére prédikálni szombaton, mert a beosztott testvér visszamondta. Péntek volt. És mit mondtam neki szerintetek?
Hát igen.
Hát nem. Hát nem. És miért mondtam neki azt, hogy nem tudok menni, Péter? Sose fogjátok elhinni, hogy miért mondtam azt. Azért, mert a következő szombaton voltam beosztva sashalomra, és én úgy kondicionáltam magamat, a lelkemet, az agyamat, a felkészültségemet, hogy a következő szombatra. Ki az, aki már prédikát közületek itt? A szombatiskolát vezetett, vagy ilyesmi? Fel kell készülni. Nem úgy kell fölkészülni, hogy az ember elmondjon valamit, hanem a lelketeket kell felkészíteni. Akkor az ember kevesebbet facebookozik, nem hallgat világi zenét a rádióban, amikor megy dolgozni, hanem prédikációt hallgat, téma szerinti prédikációt, többet imádkozik, többet olvas, este nem néz a YouTube-ot, nem hajnal kettőkor fekszik le, hanem csak 10 órakor, mert készen akar lenni arra, hogy én a szószékre oda fogok állni, és Istent fogom képviselni. És én is így gondolkoztam, hogy mikor lesz az 14-én, akkor 7-én el kell kezdenem a fölkészülést, mert van annyi rutinom már, hogy egy hét alatt készre tudom magam tenni, lelkületileg. És nem jött be, nem nyert. Tessék?
És a közben jön Jézus?
Erről van szó. És nem nyert, mert pénteken hívtak, hogy holnap gyere. Honnan nem tudok, mert egy hét múlva készítettem föl magam. És megértettem azt, hogy mindig. Ez a fajta, tessék?
Mindig
késznek kell lenni. De hogyan lehet ezt realizálni a mai világban? Hogy aha, vasárnap törvény, na még nincsen, akkor még van egy fél évem, akkor veszek még egy bringát, meg hát elmegyek még Rómába, mert ugye még az úgy belefér. És az ember elkezd, ugye mert van lámpás a szűznek, a bolond szűznek is, van igeismerete, tudja a jeleket, tudja, hogy eljön Jézus, készül rá, kimegy elé, tehát képbe van, hogy mi történik. De elkezd matekozni. Aha, na akkor lehet, hogy van még 3 évem, 5 évem. És azt nem szabad, testvérek, mert nem tudjuk, hogy az Úr mikor fog eljönni. A koronavírusa kapcsolatban ki gondolta volna, hogy egy hét alatt megáll az ország? Jövő héten bezárnak az iskolák, az óvodák, 1 millió gyereket érint ez a felsőoktatáson kívül, akinek 1 millió szülője otthon kell, hogy maradjon, mert az öregek nem jók, ugye nehogy elkapják. 3,5 millió ember dolgozik körülbelül az országban. Milyen hatása lesz a gazdaságra ennek? El nem tudjuk képzelni, testvérek. És milyen hatása lehet annak, hogy a kettőt köhögök, és azt mondják, hogy aha, na most te koronavírusos vagy. Akkor fizikailag rámugranak, megbilincselnek, és elhurcolhatnak. Értitek? Egy hét alatt ilyen helyzet ki tud alakulni, egy hét alatt. Tehát ha én azt mondom, hogy halogatja még az Úr az ő eljövetelét, mert látom a jeleket, hogy még azért nem annyira forró a talaj, már langyos, de nem annyira forró, óriási hibát követünk el. Olyanok lesztek, mint én voltam pár héttel ezelőtt, hogy aha, de majd jövő szombatra kész leszek, ma még egy film belefér este. És jön a prédikátor, hogy gyere holnapra. És nem tudom elmondani, mit érez, nem tudom átadni, mit éreztem ott akkor. Mennyi időt volt felkészülni? Hány hetet szórakoztál el az életedből, és most menni kéne, és nem tudsz menni, mert szórakoztál, és nem készültél föl. Miért nem szóltál, Uram? Miért nem szóltál, Uram? Ugye nagyon sok ezt fogják kérdezni. Hogyan szól az Isten az embernek? Mert mi azt gondoljuk, hogy az Isten majd nagyon nagy hangerővel és egyértelműséggel fog nekünk szólni. És várunk arra, hogy Isten megrázzon. Várunk arra, hogy Isten egyértelművé tegye azt, hogy mi az ő akarta az életünkbe. Viszont egy hibát elkövetünk, testvérek. Tudjátok, hogy mi az az óriási nagy hiba? Hogy nem tudjuk, hogy az Isten hogy szól. Fogalmunk sincs, hogy szól. Hogyan szólt Isten Ádámnak és Évának, amikor bűnbeesés előtt voltak még? Hogyan szólt?
Szentősen.
Én elmondom, hogy hogyan mondhatta. Aki eszik annak a fának a gyümölcséről, bizony meghal. Pont. És véget ért a kínálkoztatás. Értitek? Nem jött oda minden este 10 angyal, és terrorizált Ádámot, Évát, hogy el ne kövesd azt a bűnt, mert ha elköveted, akkor ez lesz. Hanem Isten elmondta, aki eszik annak a fának a gyümölcséből, az meghal. Pont. És mi nem vagyunk hozzászokva ehhez a kommunikációhoz. Mi nem ehhez szoktunk, hanem ahhoz szoktunk, hogy hatalmas hangerővel, hatalmas nyomatékkal, hatalmas erődemonstrációval az Isten szól, majd beleszól az életünkbe. majd az autó lerobban, meg eltöri a gyerekem a lábát, nem tud menni nyaralni, meg kirúgnak a munkahelyemről. Tehát mi ilyen erejű vezetést szoktunk meg, és hisszük, hogy működik. Ha az Isten akar tőlem valamit, akkor majd eltöri a lábam, hogy ne tudjak elmenni. Nem? Ez a minimum, uram. Hát ez a minimum, te minden hat, és vannak ilyen jellegű tapasztalataink. Lerobbant az autó, nem tudtam elmenni. Köszönöm, uram. És ezt várjuk. És amikor a bolond szűz várakozik, és megy, és készül, akkor várja, hogy valami legyen, és mivel nincs valami, meg van nyugodva. Nem is álmodik arról, hogy valami gond lenne, mert nem hallja ezt a fajta isteni kommunikációt. Isten kérdez. Ez is egy megdöbbentő dolog. El tudod képzelni, hogy van olyan lény, aki halkan beszél és kérdez. Aki nem kinyilatkoztat, néha igen, néha megteszi. De alapvetően az isteni kommunikáció halkan kérdező üzemmód. És nem vagyunk ezt hozzászokva, hogy ez mit jelent. Illés bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, Illés? És ő így felett, és elmondta a sztorit, hogy mit csinál éppen itt. Az Úr ezt mondta, gyere ki, állj a hegyre az Úr színe elé, és amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott. A földrengés után tűz támad, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelít hang hallatszott. És ez az Isten. Nem a szélben van benne a földrengés meg a tűzben, de mi azt várnánk. Várjuk az Urat, okos vagy balga szűzek, az most teljesen mindegy, és semmi nem történik. Néma síri csönd van, és éjszaka. És várjuk, hogy valami történik, de nem történik semmi. És azt olvassuk az igében, hogy az Isten valami oknál fogva így kommunikál, kérdez, és halkan szól. Milyen kérdéseket olvasunk még a Bibliában? Ugye most hallottuk, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hol van Ábel, hatátyád fia, csak ugyanettél arról a fáról? Péter, nem tudtál vigyázni egy óráig sem? Szeretsz engem? Tehát Isten így kommunikál, halk, szelít hang, és kérdez. És ha bennünket is halk, szelít hangon megkérdez, akkor nem tudjuk, hogy ez most az Istentől van, vagy nem. Tegnap előtt este volt késő. Csütörtök volt ott a péntek, utolsó nap, péntek, stb. Este 11-kor még interneteztem, teljesen fölösleges, hiába volt dolgokat. És hívott egy olyan ember, aki 5 éve nem hívott föl. 5 éve nem hívott föl. És tudtam, hogy ez Isten, isteni jel. Mert megszakította a folyamatot, amit éppen csináltam. Tudjátok?
Semmit.
Hogy?
Semmit.
A semmit. De az, hogy nem alszol, nem fekszel le, holnap fáradt leszel, jössz híde, stb. És az ember mit csinált, mikor az ember hívta, és beszélhetett, és letette a telefont, folytatta. Értitek? Az Isten az szépen halkan szól. Ugye azt mondja, hogy jobb, az igaz, hogy Isten szól egyszer vagy kétszer, és nem figyelnek. Van egy ismerősöm, közös ismerősünk itt. Nem mondom a nevét, mert nehogy eláruljam. Nem jó az összefüggés, szomorú az összefüggés. Egy pár évvel ezelőtt bőrdaganata volt, és rákos lett. Aztán mondta neki a rokona, hogy figyelj, táplálkozásodon változtass, ne egyél ilyen dolgokat. És akkor mondja, hát etetem a rákos sejteket, nincs ezzel gond, nevetett. És most temették el pár hete pénteken. Fiatal, 40 éves nő volt, 2 kisgyerekkel. Én szóltam nekik, írtam nekik egy anyagot, semmi választ nem jött rá. Én nem azt mondom, hogy 5 volna, akkor most nem itt tartanánk. Csak azt látom viszont, hogy az Isten így szól az emberhez, szépen, halkan, szelíd hangon, kérdésekkel. És az ember nem figyel oda rá. Nem reagál rá megfelelő módon, és oda csodálkozik azon, hogy a baj megtörténik. És a bolond szűzek sem ismerték meg ezt a fajta isteni vezetettséget. Amikor Isten megkérdezi tőle, amikor az Isten halk és szelíd hangon szól neki, mit csinálsz, hova mész, miért mész, nem kéne inkább a jellemet tanulmányozni? Nem kéne velem foglalkozzál? De az ember ezt nem szokta meg. Figyeli a jeleket, az óriási nagy dolgokat, amik majd várnak rá, meg történnek, és azt várja, hogy az Isten majd üzenni fog nekem így. Mert az Úr kegyelmes, és mindenható, és a kettő együtt, ez majd jó lesz. És az ember csalódott, és nem érti, hogy mi történt, amikor nem figyelt oda arra a halk és szelíd hangra. Amikor Isten csak kérdezett tőle valamit, mert nem szokta meg ezt a fajta kommunikációt. Azt hiszem, be kell fejezzük talán. Van egy pár percnek még esetleg? Két-három perc, gyorsan elmondom még, hogy ki az, aki motorozott már? Volt Simpsonja. Ugye, van ilyen tartalék csap rajta. Tudjátok a tartalék mit jelent? Amikor megy az ember kinyitott benzincsappal, és megáll a motor, tartalékra teszi. Karabin is, és tud még menni tovább. Na most, amikor az ember autóval megy, a modern autókon már visszaszámol a kompjúter, hogy még 10 kilométert tudsz menni, még 20-at, 5-5, 0-át. És az ember, mivel vállalkozó szelleműek vagyunk, kipróbálja azt, hogy mennyit lehet a nulla után még menni. Én 50 kilométert tudok menni az autómmal utána még. 50-et. Mert az ember ilyen. Ha valaki repülőgépen utazik, akkor vajon neki áll-e szórakozni ezzel a témával? Nem áll neki, lezuhan. Ugye lezuhan? Miért élte túl Noé az üzemvizet, testvérek? Miért élte túl az üzemvizet Noé? Mert tartalékokat képzett azért. Noénak volt tartaléka, tartalék élelmiszer, mindenből volt a bárkán. És csak ezért élte túl az üzemvizet. Miért nem kellett az olaj korábban? Ez is egy szintén érdekes kérdés. Van egy nagy vacsora nevű történet az igében. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Mivel mentegetőztek? Földet vettem, feleséget vettem, 5 pár ökröt vettem, meg kell néznem, hogy működik az asszony, az ökör, a föld, ugye? Nem megyek el. Ez megint egy olyan példa, ami betekintést nyújt az embernek az igazi lelki világába. Ki az, aki kimondja ezeket? Uram, nem tudok most, mert... Ki az, aki kimondja, ezt kimeri mondani, hogy Uram, nem foglalkozok veled annyira, amennyire kéne, mert... Nem merjük kimondani. És itt az ige bepillantást nyert, egy ilyen titkos bepillantást enged az embernek az igazi lelki világába, amit az ember sosem mond. Sosem mond ki. Amikor az embert érdekli valami, voltok már úgy, hogy egy témát olvastatok az interneten, gyorsan WC-re kellett menjetek, és a telefont vitétek a WC-re magatokkal, hogy tovább tudjátok olvasni a WC-n. Nem? Ez teljesen tipikus. Mikor visszük magunkkal bárhova az Isten igéjét, mert annyira érdekes, nem tudjuk letenni. Uram, nem tudok foglalkozni a dologgal, nem mondom ki, de igazából ez a lényeg. És ha megnézzük azt, hogy miért nem foglalkozok az Isten igéjével sokkal jobban és sokkal többet, akkor akármennyire szomorú, de ide fog eljutni a végére. Fontosabb ügyem van annál, hogy veled foglalkozzak, Uram. Mert vettem egy darab földet, kocsit, asszonyt. Nekem most ezzel kell foglalkozni, nem mondja ki soha senki, de nyilván valamit csinál a helyett, hogy az ember az Istennel foglalkozna. Annyira szívesen elmondanám még ezeket. Csak az idő, viszont nem ez délutáni óra, azt hallottam. Tehát ez most felbátorít arra, hogy még 2 percet beszéljek. Mert ez a legfontosabb, ez egyik legfontosabb, testvérek. Mit jelent a világítás a mai világban? Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése, eljött a világra egy dicsőség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente az őt az Isten szent lélekkel és hatalommal, és széllyel járt jó tévén. Krisztus a názareti zsinagógában ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajta, mi vagy felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemének megnyílását, hogy szabadon bocsássam le elsújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. Nem akarom az egészet felolvasni, de a Biblia üzenete arról szól, hogy akit az Isten a szent lelkével fölken, és Jézus volt erre a mintánk, az mit csinál? Az mit csinál? És láthatjuk azt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, megszegd a kenyeret, a bújdosót bevidd a házadba, akinek nincs ruhája, annak adja ruhát. A lelki sötétség éjszakájában tehát Isten dicsősége egyházán át sugárzik, amikor tagjai felemelik a meggörnyedtet, és visszaadják, vigasztalják, bocsánat, a gyászolót. Nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan tekintenek ránk az emberek. Hogyan ismernek bennünket az emberek a faluban, a munkahelyünkön? Rendes emberként tekintenek ránk? Azt mondják, hogy ez egy jó ember, ez egy rendes ember? Jó vele beszélni? Szimpatikus? Barátságos? Értitek? Ahol lakom, a faluban 2000 ember lakik, és egy 10 évvel ezelőtt azt mondták az egyik testvér, hogy a Pilisszánton senki sem fog üdvözülni, csak akik a gyülekezetbe járnak. És mondom, miért gondolod ezt? Mert mindenkinél voltunk már a némahírnökkel, vagy nem tudom milyen anyaggal, mindenkit hívtunk már az előadásra, és senki sem akart eljönni az előadásra. És amikor előadást szervezünk Pilisszánton, akkor eljön körülbelül 3 ember. Miért? Ez azt jelenti, hogy az embereket nem érdekli az igazság, meg az Isten igéje. És elkezdtem egy fél évvel ezelőtt azt mondani, hogy engem nem érdekel ez a fajta evangelizáció, mert sehova nem vezet. Tehát se a szomszédomat nem tudom elvinni gyülekezetbe, se el nem jönnek az előadásra, mert mondják, hogy hát ez katolikus falu, meg ilyesmi. És elkezdtem annakat csinálni, hogy szemétszedés például. Közösségi módon elmentem, és szedem a szemetet. Fölajánlom, hogy bárkinek bevásárlok a faluba a koronavírus miatt, aki nem akar elmenni mondjuk a Osánba bevásárolni, vagy a gyógyszerét kiváltom. És ruhát gyűjtök például szegényeknek, viszem az óvodába, szedem össze a falubeliektől a gyerekruhákat. És tudjátok, hogy mit látok? Az emberek kezdenek kinyílni. És kezdik megismerni azt, hogy ki vagyok én, és kezdik azt mondani, hogy fuha, na hát, ilyet még nem láttunk. És most nem azért mondom, hogy bármit is most itt emeljek önmagamon, hanem azért mondom, mert nagyon sokszor le vagyunk ragadva annál pontnál, hogy az embereket megmissziózni, elvinni nekik az igazságot, és ha nem jön, nem? De az, hogy jó ember legyek, hogy jó velem beszélgetni, hogy szimpatikus vagyok az embereknek, mert én mosolygok rá, én foglalkozok a nyomorával, ez már nem a projektünk része. Ez nem tartozik bele. De Ellen White és az ige arról beszél, hogy ez az, ami bele tartozik, és ezután ennek következményeként az, hogy az ember elmondja az igazságot esetleg. Hát ezzel szeretném bezárni ezt a mai kis együttlétet. Remélem, hogy nem voltam túlságosan lelkekbe beletaposó és gázoló, de ez a prédikáció, ez magamnak szólt, és én szeretném saját magamat olyan állapotba hozni, hogy meghalljam, amikor az Úr halk és szelíd hangon szól hozzám, amikor kérdez, akkor azt ne gyengesnek értelmezzem, meg se halljam, hanem legyek vezethető Isten részéről azokkal az eszközökkel, amiket Isten alkalmazza. És ezt kívánom mindannyiatoknak, hogy töltsük föl az olajos szelencénket. Remek idő van rá, béke, biztonság, ismerjük az Urat, van Biblia a kezünkben, minden lehetőségünk megvan arra, hogy amikor az Úr eljön, akkor egyenes ágon kerüljünk be a mennyországba, a nagy vacsorára, ne pedig rázogassuk a kis tégeinket, hogy vajon van-e benne olaj, vagy nincsen. Amen.